Beszéljünk egy kicsit akkor, hogy hogy talált rád a rádió, mert úgy tudom, hogy ő talált rád.
Igen, vicces a történet, ezt előjáróban elmondhatom. Ugye középiskolában iskolarádió, hát ott már megvolt a kis zenei összeállítás. Vicces volt az is, hogy egy kis kezdetleges kis szignált elkészítettem otthon, és ugye a mikrofonnál Fazekas László, így szólt a szignál, a DNS gimnáziumban, vagy akkor még egészségügyi szakközépiskolában, és kb. Egy évig nem mertem megszólalni. Tehát a mikrofonnál volt egy Fazekas László, csak nem hallották soha a nagyszünetben, csak az zenéket, amiket összeválogatott, és hogy jó, hát lehet, hogy nem volt egy év, de egy pár hónap kellett, hogy azért megmutassam a hangomat. A középiskolában ez a műsorvezetés ez teljesen kiszélesedett, vagy kiteljesedett, mert nem csak a rádió, hanem az iskolai rendezvények, diszkók előtt vetélkedők, konferálása, moderáció, ez már ott jött nekem. Aztán utána jött az egészségügy, ahol annyi megmaradt ebből a szakmából, hogy az intézeti bulikon, az intézeti esteken, ott szintén én konferáltam, és úgy zenét is vittem a kollégák legnagyobb örömére. Azonban nagyon eltávolodtam, mert az egészségügy volt a fő rész ettől a területtől, egészen addig, amíg egyszer össze nem futottam egy régi ismerősömmel, aki akkor kezdte az első klasszikus értelemben vett kereskedelmi rádió Debrecenben.
A City, ugye?
Az a City rádió volt, igen. A City rádiót kezdte építeni, és összefutottunk egy magnót, egy magnós dekket cipelt a hóna alatt, mert hogy akkor építették a stúdiót, és megkérdezte, hogy én mit csinálok. Hát én az egészségügy, hát ismersz, tudom. És nincs kedved rádiózni? Hát te mondom, hát én biztos, hogy alkalmas lennék rá. Megpróbáljam. Mi kell hozzá? Van CD-d? Már elkezdtem CD-ket gyűjteni. Mondom, van persze egy táskányi, na akkor gyere rádiózni. Tehát nagyon furcsa a dolog, mert akkor ez volt az egyik legfontosabb kritérium, aminek teljesülnie kellett, hogy egy rádió se volt még. Tehát a City Rádió nem rendelkezett komoly zenei adatbázissal. A műsorvezetők vitték a kis táskájukat, benne a CD-kkel, és mindenki a saját szája íze szerint, a saját egyéniségének, a zenei ízlésének megfelelően összeválogatta a kis 4 órás műsorát. És ezért volt nagyon furcsa, mert manapság tudjuk, hogy a kereskedelmi rádiókban nagyon komoly zenei szerkesztői munka folyik. Tehát itt már az elképzelhetetlen, hogy a saját kedvenceidet játszod, nem. Amit a zenei szerkesztő optimális esetben a hallgatók igényei és visszajelzései alapján beszerkeszt. Na most ez nem jelenti azt, hogy a hallgatók ezzel tisztában vannak, nincsen tisztában, mert hogyha hallanak egy számot nálam mondjuk többször, semmi közöm hozzá, véletlenül lesik oda, akkor azt tudja, hogy a Fazekas Laci kedvence, mert azért szól abban a műsorban. Nem, azért szól abban a műsorban, mert a rádióhallgatók kedvelik ezt a dalt, és a zenei szerkesztő egy speciális programmal oda beszerkesztette. Teljesen véletlenszerűen.
Annak idején én is ott voltam a City születésén, mert felkértek segíteni, és most már elmerem mondani, mert nem vagyok a Magyar Rádiónál főállásban, mert hogy akkor azért engem valószínű kirúgtak volna, csak én annyira tele voltam várakozással, meg annyira úgy gondoltam, hogy itt az ideje tényleg egy fiataloknak szóló rádiót csinálni, hogy úgy a háttérből próbáltam segíteni őket. Hát az amatőrizmusból nyilván az nagyon sokat jelentett, hogy ők voltak az elsők, de elég hamar kinőttek. Nagyon nagy volt a szelekció is.
Nagy volt, mert előbb-utóbb kiderült, hogy ki az, akinek van keresnivalója ezen a pályán, és ki az, akinek nincs. Ugyanis ahogy a City Rádió egyre népszerűbb lett, egyre jobban ráirányult a figyelem, és egyre több ember gondolta azt, akár a diszkós világból, akár a zenei érdeklődésű világból, hogy na majd ő megmutatja és csinál egy műsort. Választék volt, tehát volt miből válogatni, viszont nagyon hamar kiderült az, hogy ki az, akivel nem lehet együtt folytatni a közös munkát. Be kell vallanom, nekem sem indult zökkenőmentesen a rádiós pályafutásom. Rendkívül ilyen mikrofonlázas vagy lámpalázas műsorvezetőként kezdtem, féltem megszólalni. Tehát az ember, amikor fél a hangjától, és nem szokja meg a hangját, vagy nem tudja használni a hangját, akkor bizony nagyon nagy bakikat csinál, és inkább a bakiaira koncentrál, és az a normális összetett megszólalástól egy másik irányba elviszi. Annak a rádiónak két tulajdonosa volt. Az egyik azt mondta, hogy ebből a gyerekből sohasem lesz rádiós. A másik azt mondta, hogy érzi, hogy valami még lehet belőle, adjunk még neki lehetőséget, volt próbaidő. Tehát aki nagyon-nagyon reménytelen eset volt, nagyon hamar kipenderítették. Én egy picikét több türelmi időt kaptam, azt hiszem, és ennek hála az égnek meg lett a gyümölcse. Ki tudja, hogyha akkor a két tulajdonos közül annak van nagyobb szava, annak, aki azt mondta, hogy Fazekas Laci nem, rádióban nem, most nem ülnénk itt, és nem beszélgetnénk, hanem valószínű altatnék valami műtőbe.
És remélem, akkor nem találkoznánk.
Igen, igen, az nagyon-nagyon jó.
A City után mi történt?
A kereskedelmi rádiózás Debrecenben a Cityvel indult, mindig jöttek ilyen kis mellékhajtások, voltak olyan rádiók, amik feltűntek, aztán ugyanúgy, ahogy jöttek, el is tűntek, mert nem tudták a piaci helyzetet, a ritmust átvenni és uralni a terepet. A City Rádiónak viszonylag sokáig sikerült ez, tehát mondhatni monopol helyzetben volt azért, mert a kereskedelmi rádiók egyértelműen a reklámbevételekből élnek. A reklámbevételek pedig abban a rádióban mennek, amelyik a leghallgatottabb. Na most a City Rádió ezzel a címmel büszkélkedhetett nagyon sokáig. Épp ezért nagyon nehéz volt megvetnie más vállalkozásoknak a médiapiacon, a rádiókról beszélek most, a debreceni rádiókról, a lábát. Egészen addig, amíg egy profibb, összetettebb csapat nem jött, addig nagyon optimális volt a helyzet a City Rádióban. A gondok akkor következtek már be, amikor műsor engedélypályázáson nem úgy sikerült.
Hát meg a törvénytelenségek, mert azért a médiaháborúnak az egyik igen aktív részese volt.
De ebben mi nem láttunk bele. Mi lelkiismeretesen csináltuk a munkánkat,
persze,
és
nem
azt
is
hittük, hogy jogszerűen. Tehát én annyira kicsi voltam még akkor, és annyira vitt az a szeretet a szakma iránt, hogy nem foglalkoztam azzal, és nem is akartam tudni. Tehát nem akartam tudni arról, hogy ha használnak eszközöket, milyen eszközöket használnak.
Szakmailag egy komoly tényező volt, ez mindenféleképpen így van.
Így, viszont a vége, tudjuk, hogy mi lett a dolognak, tehát abban most részletesen nem szeretnék belemenni, nagyon fájt. Nagyon fájt, azért fájt nekünk, mert ennek a rádiónak ott voltam a születésénél, ott bábáskodtam, sőt, az én gyermekemnek is tartottam részben, és amikor bántják a gyerekedet, vagy amikor nagy Isten baj történik a gyermekeddel szülőként, az egy nagyon-nagyon rossz érzés, és nekünk nem volt mit tennünk. Ölbetett kézzel asszisztáltunk ennek a rádiónak a halálánál, többszöri újraélesztésénél, és meg kellett hajtani a fejünket a profizmus előtt. Tehát ott a jövő egyértelműen kikristályosodott, és láttuk, hogy sajnos ebben a konstellációban a City Rádiónak nincsen jövője. Át kellett adni a helyet egy erősebb és egyre erősebb piaci tényezőnek. Fájt, azért fájt, mert elég hiú voltam ahhoz, hogy bár akkor már úgy volt nevem a szakmában, de én soha nem mentem oda egyetlen másik rádiónak sem a vezetőségéhez, hogy nem dolgozhatnék itt. Nem, hanem mint a jó hajós kapitány a hajójával együtt süllyedtem elfele. Sajnos ez volt, tehát persze aztán jöttek még próbálkozások, hogy újraélesszék a rádiót, ennek voltak kisebb-nagyobb vízhangjai. Én egészen 2-3 évvel ezelőttig bíztam még abban, hogy lehet valami a City Rádióból. 2 évvel ezelőtt azonban egy huszáros vágással félbeszakadt, tehát gyakorlatilag megszűnt létezni, és akkor félre kellett tennem a hiúságomat, mert azért én mindig is csodálattal figyeltem azt, amit a konkurencia felépít. Tehát azt a profizmust, ami abban a rádióban működött már akkor is, ahol én most dolgozom.
A konkurencia is figyelt téged? Ezt meg kell, hogy mondjam.
Jó, figyel csak azt a lépést, amit lehet, hogy nekem kellett volna megtenni, azt 3 évvel ezelőttig, vagy 2 évvel ezelőttig nem mertem megtenni. Tehát akkor viszont rá voltam kényszerítve. Tehát ott volt-e válaszút? Milyen verziók voltak? Vagy visszamegyek az egészségügybe, amit még, mert hogy szeretem, nem lett volna fájdalmas, megtehettem volna. Nyilván azért fel kellett volna frissíteni azokat a tanulmányokat, amelyek befejezése óta nagyban változott az egészségügy, tehát átalakult itt most a gyógyszerekre, az új gyógyszerekre, az új eljárásokra gondolok, az aneszteziológiában. Ettől én nem félek, mert azt én kedveltem, tehát azzal nem volt gondom. Ez az egyik út, de akkor vége a szerelemnek, tehát vége a rádiózásnak. El nem tudnám képzelni most az életemet, hogy ülök otthon, és hallgatok egy rádióműsort, úgy, mint annak idején hallgattam a Danubiust, hogy én nem vagyok annak aktív részese valamilyen formában. Félre kellett tenni a hiúságomat, be kellett mennem a jelenlegi főnökömhöz, és azt kellett mondani, az elmúlt több mint 10 évben történt, ami történt, becsültelek, tisztelt, és tényleg így volt egyébként, mert szakmailag zseniális, amit alkotnak, vagy alkottak.
Mi is tárgyaltunk egyébként annak idején, még amikor a Rádió 6 és a City birtokában volt, és emlékszem, igen, hogy akkor ezt elárulom neked, bár most itt nagy nyilvánosság előtt, hogy utána beszéltünk, hogy te vagy ott a legértelmesebb, aki meg a legnormálisabban tárgyaló valaki.
Nem akarom a kollégákat bántani, de még egyszer azt hangsúlyoznám, hogy volt olyan kollega akkoriban, aki a diszkós világból jött, és nem tudott rádiósá válni. Tehát ma már nincsenek ilyenek. Tehát vannak olyan országos rádiók, ahol még egy-egy diszkós csak a diszkós tudásával elérdegél, de ahhoz, hogyha valaki a kommunikációs képessége...
Én kiszoktam kapcsolni a rádiót, ha ő van.
Igen, igen. Tehát ez a gond, hogy igazából az kell hozzá. Tehát kommunikálni tudni kell, a hallgatókat meg kell tudni szólítani, korra, nemre való tekintet nélkül. Tehát el sem tudod képzelni, hogy ki hallgat, vagy próbálod elképzelni a reggeli készülődésnél is, de majd erről talán még beszélünk. Tehát papa, mama, gyerekek, mindenkit úgy meg kell tudni szólítani, hogy ne sértsd meg. Na szóval visszakanyarodva gyorsan, mert azért elkalandoztunk itt. Választanom, döntenem kellett, és az volt, hogy bekopogtattam a jelenlegi főnökömnek az ajtaján, aki dr. Szombati Bélának hívnak, és a Rádió FM 95 ügyvezető igazgatója, és azt mondtam, hogy történt, ami eddig történt, bár nem, köszönő viszonyban voltunk, tehát semmilyen konfliktus nem volt közöttünk, annyi, hogy én a másik csapatba fociztam, és az ellenfél oldalán voltam. És azt mondtam, hogy ha volt köztünk, de nem volt mit elásni csatabárd, akkor el tudjuk-e képzelni együtt a munkát. És én vázoltam egy olyan koncepciót a reggeli műsorra, amit én addig is csináltam, csak nyilván már kivették a lovat a fenekem alól, hogy ezt a kifejezést használjam, tehát nem volt hol csinálom. És ő azt mondta, hogy neki ez nagyon tetszik, és hát hallgatta is ezt az én akkori reggeli műsoromat, és ezt úgy gondolja, hogy hiányzott. A reggeli műsorban is sok műsorvezető volt a Rádió FM 95-ben. A jobbak azok már nincsenek Debrecenben, elmentek. Nem sikerült ezeket a lyukakat betömködni megfelelő emberrel. Az én elődöm nem akarom bántani, ő nem egy debreceni ember. Én úgy gondolom, hogy a debreceni hallgatóságot és a környékbeli hallgatóságot igazából hitelesen egy debreceni tudja megszólítani. Ő nem volt az, és ez ki is jött, tehát nem volt olyan bensőséges a kapcsolat, és olyan közvetlen, mint amilyen talán most az én köztem és a hallgatóim között van. Szóval a lényeg az, hogy Bélának tetszett a koncepció, és azt mondta, hogy akkor próbáljuk meg. És akkor szabad kezet kaptam, nagyon korrekten. Béla egy nagyon kemény marketing szakember, rendkívül jó szakember, erős kezű vezető, ezért olyan a rádiója, amilyen, ezt neked nem kell mondani, mert azért te ismered őt nagyon jól. Meglepő volt, hogy merev elképzeléseivel ellentétben nekem szabad kezet adott a reggel átalakításához. És ez volt az, ami végül is a szerződés aláírásához vezetett, mert hogyha ő tőlem egy másfajta műsorvezetést kívánt. Tehát én úgy gondolom, hogy Fazekas Laci voltam mindig, az vagyok még most is, meg az is szeretnék maradni, tehát hogyha ő egy más dolgot kért el, ami az én elveimmel nem egyezik, illetve az én arcomat nem tudja megmutatni a hallgatóságnak, akkor nincs mit csinálni, akkor nem tudunk együtt dolgozni. Hála az égnek, az elmúlt 2 év azt mutatja, hogy nagyon jól együtt tudunk dolgozni. Ezt a negyedéves média monitoring, a hallgatottsági eredmények, a reggel népszerűségét bizonyító, alátámasztó mérések bizony alátámasztják.